Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színkép.
Színkép.
Színpadkép.
Színpad. Színpad.
Színpadkép.
Színkép.
Arcok, hangok a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Centrál Színház két igazán szórakoztató darabbal készül a balatoni nyárestekre. Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével augusztus 8-án az őszi budapesti premier előtt a Szigligeti Városudvarban mutatják be, és csupán 8 alkalommal lesz látható Neil Simon furcsa pár című tundíjas klasszikusa friss fordításban. Augusztus 17-e és 22-e között pedig Woody Allen legújabb végjátéka a Tiszta Őrület lesz műsoron Evér Gábor, Partinóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter főszereplésével. A párkapcsolati nehézségek buktatóinak komikumára épülő darabokat Puskás Tamás rendezte. Tehát augusztus 8-a és 15-e között esténként 8:30-es kezdéssel a Szigligeti Várodbarban a 20. század egyik legsikeresebb szerzője Neil Simon lekéres a darabja. A furcsa pár lesz látható Puskás Samu és Puskás Dávid vadonatű fordításában Alföldi Róbert és Tóth András szereplésével. 17-e és 20-a között pedig Woody Allen legújabb végjátéka a Tiszta Őrület lesz látható. Mind a két darabot Puskás Tamás rendezte. Új balettermeket adtak át július 27-én a Magyar Táncművészeti Egyetemen. A próbatermek megújultak, a növendékeket szeptembertől már 21. századi körülmények várják. A képzésben az infrastruktúra minősége közvetlen hatással van a szakmai munkára. Ez ugye nyilvánvaló. Az ünnepélyes alkalomból Kis János balettművésszel, aki a Nemzetművészek Kossuth és Liszt Ferenc díjas balettigazgató, érdemes művész a Győri Balett és a Halhatatlanunk Társaság örökös tagja, aki a Táncművészeti Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Vele beszélgetek. Új balettermeket kaptak a Táncművészeti Egyetem hallgatói erről az épületről és erről a munkáról, mert ugye ez egy nagy befektetés és egy nagy eredménye ennek az egyetemi munkának, amit a Táncművészeti Egyetem Alapítványa végzett.
Egy kicsit helyesbíteni szeretnének. Az egyetem alapítványa és a Táncművészeti Egyetem. Tehát ugye ez egy közös játék volt. 4 évvel ezelőtt a Korszerű épületek és innovatív oktatás a Táncművészet Szolgálatába című RRF-es pályázatot, projektet elkezdtük. Én a táncművészethez értek építkezni, nem is építkeztem soha, hát ebbe is, ezt is meg kellett tanulnom. Ha én nagyon őszinte akarok lenni, hát amikor megnyertük a pályázatot, nem hittem el, hogy ez a gyönyörű kampusz, ami le volt lakva, ugye 5 évvel ezelőtt, amikor én idejöttem áruhába, amikor engem megbíztak, hogy legyek a Táncvészeti Egyetem elnöke, akkor nyári szünet volt, bejöttem, hallottam, hogy a kollégium katasztrofális állapotokban vannak. A portás hölgy volt ott, meg a takarító, bemutatkoztam, és kértem, hogy mutassa meg a legrosszabb kollégiumi szobát. És azt mondta, hogy itt csak rosszak vannak. A gyerekek teknőkbe aludtak, a jómódúbb szülők matracot vettek nekik. Ha az én gyerekeimet ilyen körülmények között kell aludnia egy oktatási intézménybe, én biztos, hogy nem engedem. És akkor az első lépésünk az volt, hogy az egész kollégiumnak a bútorzatát, minden erőforrásunkat, mint a működési támogatásra kaptunk, mondtam, hogy nekem nem kell szolgálati autó, nem bérünk irodát, minden pénzt az egyetemre kell fordítani. Ez a legfontosabb célunk, és felújítottuk a kollégiumot a gyerekek legnagyobb boldogságára, hogy egy kis gyerekekről van szó. Tehát ez a közoktatási kollégiumunk, mert ugye egyetemi kollégiumunk meg nincs, azért harcoltam, de nem tudtam elérni. A lényeg az vissza a projektre. Ugye mindig a balettterem a legfontosabb. Volt ez a csodálatos épület, ugye Dózsa Imre Isten nyugasztalja, ez az ő nevéhez fűződik, Lázár Antal Kossuth díjas építész, de azért ennek már nagyon le lett lakva, fogva egy probléma volt, akkor én ezt nem is éreztem, én nem is fogtam fel, hogy az ablakokat nem lehet kinyitni. Most mi, akik ugyanúgy, mint a sportolók, izzadunk, mint a lovak. A néptáncosok, a klasszikus, a kortárs, tehát itt van, amikor 40 ember van. A balettterem tükrén folyt le a pára. És akkor azt mondtam, hogy vágjunk bele, csináljuk meg. És megmondom őszintén, hogy nagyon küzdelmes volt. Én nem gondoltam volna, hogy egy építkezés ennyi problémával jár. Ugye itt a mérföldkövek teljesítése, de minden az emberem múlik. Az ember valamiben hisz, és hisz a kollégáiban, és megfelelő emberek, akik érzik, és ezért nagyon hálás vagyok a közbeszerzési eljárást megnyerő Laterexnek, hogy a legelkeserítőbb, gondolj bele, amikor már majdnem ott vagyunk, hogy minden rendben, és egy olyan probléma merül fel, amikor veszélyeztet, elbukhat a projekt. És sikerült. Tehát én azt mondom, hogy hála a jó Istennek. Most őszintén egyrészt, hogy nagyon büszke vagyok, nagyon boldog vagyok. A magyar táncművészet képzésének a jövője infrastruktúrálisan biztosított. Szakmai muníció kell, tehetséges gyerek, hála a jó Istennek, mindig van, és mindig lesz. Mindig azt szoktam mondani az oktatóknak, amikor, vagy egyetemi oktatóink, amikor panaszkodnak, hogy ezek a fiatalok milyenek. Mondtam, hogy a fiatalokat egyetlen egy, aki el tudja rontani, azok mi vagyunk. Tehát én nagyon bízom benne, nagyon nagy boldogság, senkit nem érdekel, hogy hány álmatlan éjszaka, milyen küzdelmek, milyen harcok, a gödörből, amikor egyszerűen visszahozod azt, hogy sikerül, most mondom, sikerült. Szeptember 1-én tehetséges fiatalaink, kitűnő oktatóink, dolgozóik, 21. századi megérdemelt méltó körülmények között kezdhetik a következő tanévet. Úgyhogy ennél nagyobb boldogság nincs.
Egy pályafutás befejeződik, tehát itt ezt a feladatot nem viszi tovább Kis János, de hát egész életébe a táncért dolgozott, a táncművészetért dolgozott, mert ez volt az egész élete aktív táncosként is, akkor, amikor a Győri Balett létrejött, akkor, amikor a Győri Balett megmaradhatott, és újból világszínvonalú művészegyüttes lehetett, és aztán utána az egész táncművészetért, amikor a Táncművészek Szövetségi tisztségviselőjeként, hogy megbecsülése legyen a táncművészeknek, és minden táncművésznek megbecsülése legyen, és most pedig az egyetemmel.
Én nagyon boldog vagyok. Sokan kérdezik, ugye szeptember 1-ével ugye megszűnik a kuratóriumi elnöki pozícióm. Én erre az 5 évre és a kuratórium minden tagja nevében mondhatom, hogy nagyon boldogok és büszkék lehetünk. Egy mindig, amiért harcoltunk, ugye a táncművészet mindig kicsit olyan mostoha gyermek a különböző művészeti ágak között. Mi nem kaptunk ingatlanokat, mi nem kaptunk vagyonelemeket, mi nem kaptunk részvényeket, mi csak a saját magunk működésének a pénzéből tudtunk spórolni, én nagyon spórolós vagyok, mert azt mondtam, hogy minden egyes forintot az egyetemre kell, hogy fordítsunk, mert ez a kötelességünk. Hát az a neve az alapítványnak, hogy a Magyar Táncművészet Tért Alapítvány. Azt sajnálom, hogy nem tudom befejezni, amit én elhatároztam, ugye ezért egy kicsit fáj a szívem, ugye én azt tűztem ki zászlóként, hogy 2030-ig a Magyar Táncművészeti Egyetemnek Európa meghatározó táncképző egyetemének kell válnunk. Minden lehetőségünk megvan, a tehetségeket kell, a jó energiákat kell egy mederbe terelni, és én biztos vagyok benne, hogy a kitűnő magyar táncművészek, néptánckultúránk, kortárs, klasszikus, és minden műfajban azt, amit mi képviselünk, ezt el tudnánk érni. Nagyon bízom benne, hogy a következő egyetem vezetése, kuratóriuma ezért ezt a vonalat végigviszi, mert a nemzetköziség a legfontosabb, tehát nekünk minden egyes alkalommal nemzetközileg meg kell méretni. Az ember élete nagyon néha kiszolgáltatott, ugye nem mindig úgy alakulnak a dolgok, nem mi irányítunk. Egyetlen egy, amit az ember soha nem veszíthet el, az a hite. Hite a családjába, hite a táncművészetbe. Én mindig egy táncharcosnak tartottam magam, mert a táncművészek megérdemlik a törődést, megérdemlik azt, hogy legyen biztos jövőjük. Megérdemlik, mert megbocsátják nekem, én elfogult vagyok. A táncművészetnek olyan szépségei vannak, hát a ősember is mi a francokat csinált, amikor elejtett egy vadat, táncolt. Amikor tüzet rakott, táncolt. Amikor szerelembe esett, táncolt. Tehát a táncművészet a legjobb immunerősítő, mert közösséget épít. És akkor én befejezem itt a ténykedésemet, én mindig azt mondtam, hogy egy ajtó most bezárul, egy másik ajtó kinyílik. Ameddig tudok, én szolgálom, és nagyon nagy örömmel szolgálom a magyar táncművészetet, mert imádom őket. Imádom a táncművészeket, imádom a táncművészetet szerető közönséget, mert hiszen a közönséget nem lehet kihagyni a buliból. Azért vagyunk, hogy örömet szerezzünk. És én szeretném ezt az örömszerzést folytatni.
Köszönöm szépen. Ahogy már lenni szokott ebben az esetben is, a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is. Kis János nyugodtan befejezhette volna a Táncművészeti Egyetem nemzetközi életbe való bekapcsolódásának munkáját, ahogy tervezte. Nagyon helyén való, hogy alkalmatlan embereket leváltsanak. Az is helyén való, hogy változások kellenek, és akkor elkerülhetetlen a személyek cseréje is. De ebben az esetben Kis János főiskolásként a Művészeti Főiskolások Szentrendei tanácskozásán szóvá tette, hogy Posga Imre nem említette meg a táncművészeket felszólalásában. Aztán az ő osztálya volt az, akik a tűzmadár hatására a táncos pályája vége felé járó Markó Ivánt meghívta a Győri Balett megalakítására. Kis János akkor mindenkivel dacolva egy moszkvai ösztöndíjat cserélt erre a melész vállalkozásra. A Győri Balett világhírű lett, de 10 év után Markó Iván otthagyta az együttest repertoár nélkül. Akkor már a fiatalokat egzisztenciálisan is Győr városához kötötte az élet. Abban az évben volt a pápa látogatás, és még Markó Iván ígérte meg, hogy a Győri Balett fellép ez alkalomból. Markó elment, és akkor az együttes háromtagú vezetősége elhatározta, hogy együtt maradnak, és fellépnek táncukkal a pápa látogatáson. Kis János pedig aktív és sikeres táncos karrierjét félbehagyva az igazgatásnak szentelte magát. Repertoárt alakítottak ki, és a Győri Balett ismét világhírű lett. Kis Jánosnak volt eleje arra is, hogy előbb a Táncművészek Szövetségének titkáraként a Nemzeti Kulturális Alap Táncművészeti Szakmai Kollégiumának 93-tól 20-ig elnöke. Sokat tett azért, hogy rövid életű táncos pálya után megfelelő életmodellt és egzisztenciát lehessen biztosítani nem csak a balett, de az összes táncművész számára. Nem kis szerepe volt, hogy színháza lett a táncnak. Felépült a Nemzeti Táncszínház. A Győri Balettnél kinevelte utódját, Velekei Lászlót, és a szakmai tanácsadóként folytatta ott a munkát. De a Magyar Táncművészeti Egyetem társadalmi tanácsadó testületének tagjaként, majd a Táncművészeti Egyetemét alapítvány kuratóriumának elnökeként sokat fáradozott és sikeresen ahhoz, hogy az egyetem szakmailag és a munkakörülmények szempontjából is fejlődjék. Ennek volt fontos eseménye július 27-én, amikor is átadták a 21. századi körülményeknek megfelelő próbatermeket az egyetem hallgatóinak. Sajnos Kis János nem folytathatja munkát itt, biztos vagyok benne, hogy talál magának közösségért és társadalmi immunerősítőjeként, ez az ő fogalmazása, hogy a táncéletet segíthesse. Akárki is lesz az utód, folytatnia kell lesz a szakmailag és közösségileg is kiemelkedő munkát. A balettermek avatóján ott volt Török Jolán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti főtanácsadója, harangozó és Bánfi Miklós díjas, a Magyar Táncművészek Szövetségének 1990-es megalapításától 27 éven át ügyvezetője, jelenleg elnökségi tagja, emellett a Magyar Táncművészeti Társaság elnökségének tagja, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja.
Török Jolán számára ez milyen élmény?
Ez egy fantasztikus élmény, hisz mint kuratórium
kollégiumi tag, azon voltunk, hogy az egyetemen minél magasabb színvonal valósuljon meg. Ez az RFF pályázat ezt lehetővé tette. Nagyon nehéz volt megvalósítani, de végül is sikerült. És azt gondolom, hogy az nagyon nem mindegy. Annak sem, aki munkahelynek tekinti, itt gondolok az oktatókra, akiknek nap mint nap be kell jönni, és nagyon nem mindegy. Úgyhogy legutolsó sorban ugye a növendékek, akik bejönnek, ahol egy nagyon jó környezet, egy millió veszi körbe őket, az, amikor nap mint nap le kell küzdened a testedet. De mégis a környezeted egy nagyon jó, pozitív hangulatot sugároz, azért ott ezt könnyebb megtenni, és azt gondolom, hogy egy ilyen fűtés, mindenre átgondolt technikával csak segíteni tudjuk a tanulók napi munkáját.
A táncpedagógusok munkájáról is szeretném kérdezni Török Jolánt.
Egy táncpedagógusnak nagyon nehéz dolga van, mert az, hogy bemegy a próbaterembe, attól a pillanattól kezdve minden felelősség az övé, hogy ott mi történik a növendékekkel, milyen anyagot tanít, hogyan javítja őket, hogyan tartja velük a kapcsolatot, hogyan tudja inspirálni őket arra, hogy igenis megcsinálják ezeket a gyakorlatokat, és érezzék azt az örömet, amit egy tánc tud adni, még akkor is, hogyha hétről hétre új anyaggal kell megküzdeniük. Volt 5 regionális fesztiválunk, 4 budapesti, fantasztikus, iszonyatosan sokan, átadtuk a szakmai díjakat. Most jön az országos táncjáték. És képzeld el, hogy most nem az van, hogy felhívjuk őket Budapestre, hanem a tanárok mennek vidékre. Földi Béla, Bakok Gábor, Hámor Jocó, Varga Dénes, tehát amilyen stílust kértek a pedagógusok, hogy nekik mire volna szükségük, pedagógus szövetség abban a stílusban a legjobb tanárokat igyekezett megkeresni és levinni a helyszínre. Tehát saját környezetükben mentek.
Köszönöm szépen. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a Strobl emlékév kiemelkedő eseményeként rendezte meg a Halhatatlanság forrása című nagyszabású kiállítást. A tárlat nem csak a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is a közönség elé tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt, akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl műveiként azonosítani. Kiállítás megnyitón Borovi Dániel kurátorral beszélgettem. A legismertebb szobrász, akinek a műveivel mindenki találkozik, aki jár Kéla a városba, és hát ugye tanított itt a most már egyetemen. Akkor az életműről, erről a munkásságáról, valamint erről a különös kiállításról, ami mindenki számára csemege, még azok számára is, akik ismerik az életművet.
Reméljük, hogy így lesz valóban. Ugye ennek a kiállításnak két apropója volt, hogy két évforduló, ami miatt idén Strobl Alajosra emlékezünk. Az egyik, hogy 170 évvel ezelőtt 1856-ban született Liptóújváron, tehát Felvidéken, Kremai Szlovákiában, és 100 évvel ezelőtt hunyt el Budapesten 1926-ban, méghozzá nem messze az Epreskerttől, ahol 40 éven keresztül élt és alkotott, ugyanis a Bajza utca és a Szondi utca sarkán béreltek egy lakást, és itt hunyt el 1926. decemberében. Az, hogy a Képzőművészeti Egyetem rendez most Strobl emlékkiállítást, annak ugye az egyik oka az, hogy Strobl 40 éven keresztül az intézmény elődjében tanított. 1871-ben hívták életre a mintarajztanodát, ami eredetileg egy rajztanárképző volt, de az volt a távlati cél, hogy ebből majd felsőfokú művészképző intézményt alakítanak ki.
Köszönöm, ő Bécsben tanult, nem?
Igen, tehát gyakorlatilag szobrász művészképzés akkor még nem is volt Budapesten egyáltalán, és azok a magyar fiatalok, akik bármilyen művészi pályára készültek, kénytelenek voltak különböző európai fővárosok akadémiáit látogatni, és a szobrászok festők körében ekkor, tehát az 1870-es években Bécs és München a mondani, legnépszerűbb, az építészek körében Berlin is nagyon kedvel, de Párizs például csak később az 1880-as években kezd el egy vonzó célponttá válni. Így aztán Strobl is Bécsben tanul, ennek van egy személyes oka is, ugyanis az ő féltestvére Kratoff Vilhugó ekkor már Bécsben él, tehát ő segíti Stroblnak a tanulmányait, ő egyébként később Strobl apósa is lesz, ugyanis az ő lányát, Kratoff Vilalóziát fogja később feleségül venni. De hogy hogyan kapcsolódik még a Képzőművészeti Egyetemhez? Ez az épület, ahol most vagyunk, 1877-ben nyílt meg, és ez volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat műcsarnoka, tehát a mai műcsarnoknak a korábbi épülete, és ez volt az az intézmény, amiben egyrészt a társulatnak a központja volt, másrészt pedig a műcsarnok, tehát egy több teremből álló kiállító tér, ami hát ma mondjuk úgy, hogy a legjelentősebb kortárs kiállítóhely volt, és a magyar művészek, illetve külföldi művészek is évről évre itt mutatják be az új munkáikat a társulat különböző tavaszi és téli kiállításain. Tehát 1877-től a megnyitásától kezdve egészen 96-ig, amikor is a millennium évében megnyílik az új műcsarnok. Ez volt az a helyszín, ahol Strobl az új munkáit a budapesti közönségnek, vagy a magyar közönségnek elsőként bemutatta.
Ugye az 1800-as évek második fele, és különösen is a század elő, és a millenniumra való készülődés egy óriási fellendülést jelentett a város számára. Rengeteg új épület épült, és igény volt arra, hogy ezeket az épületeket igényes művészi művekkel díszítsék.
Igen, így van, és erre szerettünk volna kiállításon is reflektálni, ugyanis valóban az épület plasztika, az épület díszítő szobrászat, a kifejezetten egy adott épület számára készült szobrászati alkotás is egy nagyon fontos műfaj a portré vagy az emlékmű mellett a korszakban, és mivel Strobl életműve nagyon kiterjedt, tehát most, hogy tavaly idén összeállítottuk az életmű katalógusát, azt találtuk, hogy több mint 400 alkotást készített a közel fél év századot felölelő pályája során, és nyilván egy ekkora kiállításon azért lehetetlen mindent bemutatni, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk az Andrássy úton, akkor mutassunk be egy Andrássy úti metszetet az ő épület díszítő plasztikáiból, épülethez kapcsolódó alkotásaiból, úgyhogy a Képzőművészeti Egyetem aulájában, ami az épületnek eredetileg a zárt belső udvara volt, és ma pedig az egyetem egyik kiállítóhelye, itt egy Strobl sugárút névre keresztelt installációt alakítottunk ki, tehát középen elhelyeztünk egy térképet, ami az Andrássy úton kíséri végig a látogatókat, és a falakon pedig 19 darab tablót helyeztünk el, amely az Andrássy út és környékének különböző Stroblal kapcsolatos helyszíneit mutatja be. Ezek vagy olyan helyszínek, ahol Strobl élt és alkotott, vagy olyan helyszínek, ahol Strobl alkotást helyeztek el, és esetenként ma is látható. Tehát a Szent István Bazilikától indulunk, ahol ugye Strobl készítette egyrészt a főoltárnak a Szent István szobrát és az angyalokat, másrészt két oltárszobrot, az egyik a saját adománya volt, a másikot Ferenc József ajándékozta a bazilikának, és akkor innen jutunk el az operán, a zeneakadémián, a régi zeneakadémián, a mostani zeneakadémián, itt ahol vagyunk, a régi műcsarnokon, az új műcsarnokon, a Vajdahunyadvárán, az 1885-ös országos kiállítás műcsarnokán, ma a Millennium háza keresztül egészen az Olvasólányok szobráig, a Teleki Blanka gimnáziumig és Róna József öntödéjével zárjuk a Szabó József utcában, ahol nagyon sok köztéri alkotás is született, például itt öntötték bronzba a Szent István lovas szobrot is. És az egész installációnak a fókuszában a Halászlány szobra áll, tehát ez az egyetlen műalkotás az udvaron, eredeti műalkotás. Ez pedig egy olyan kútszobor volt, ami az Andrássy út 28-es Schwind Mihály házának az udvarára készült. Ez Stroblnak egy korai alkotása, tehát a Budapestre kerülése után néhány évvel 1884-ben helyezték el. És ez a szobor 1955-ig állt az eredeti helyén, erről is látható fotó az egyik tablón, és ekkor áthelyezték a március 15-et térre, miután lebontották az Erzsébet királyné emlékművet, ami egy ilyen nyitott oszlopos csarnokban állt, és ebben a csarnokban a királyné figuráját egy egyszerű dolgozó Strobl halászlánya váltotta. Néhány évig állt csak itt, ugyanis megrongálták, letörték az egyik kezét, és akkor a főváros úgy döntött, hogy múzeumba szállítja. Innentől kezdve volt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában megtekinthető, de majd néhány évvel ezelőtt, vagy most már jó néhány évvel ezelőtt az igazgatósági folyosójára került az intézménynek, tehát a látogatók ma ezt alapesetben nem is láthatják, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezt a szobrot is most helyzetbe hozzuk, illetve visszahozzuk az eredeti környezetébe. Ugye most nem az Andrássy 28-ban vagyunk, hanem Andrássy 69-ben, de ugyanúgy egy a dualizmus korában épült neoreneszánsz palotáról van szó, tehát egy hasonló szituációba került vissza, és így most a nagy közönség is újra láthatja.
Beszéljünk akkor az életútról, és tudjuk azt, hogy Bécsben tanult, aztán hogyan alakult az ő pályája, és kik voltak a mesterek, és kik hatottak rá, mert ugye nagyon markáns, ismer erőteljes stílus egyeit föl lehet ismerni.
Strobl Bécsben két intézményben tanult, először az iparművészeti iskolában, a Kunstgewerbe Schuléban, de utána a legmagasabb iskolába, a Szépművészeti Akadémia, az Akadémie der Bildenden Künstére került, ahol a korszak egyik legjelentősebb német születésű osztrák szobrászának, Kaspar von Zumbusnak volt a tanítványa. Zumbus tanítványaként végzett, és került 1881-ben Budapestre. Egyébként a nővérével együtt, aki szintén képzőművész volt, Strobl Zsófia, ő festőnek tanult Bécsben, és gyakorlatilag egész életében ő is itt alkotott Stroblal egy épületben, az Epreskertben. Az ő alakját is igyekszünk megidézni a kiállításon, tehát megpróbáltuk bemutatni azt a családi környezetet is, akiknek köszönhetően ma még jobban ismerhetjük Strobl életművét, hiszen vannak közöttük fényképészek, festők, stb. Írók, ebből visszaemlékező családtagok. De visszatérve a kérdésére, 1881-ben kerülnek Budapestre, és rögtön egy nagyon reprezentatív megbízást kap Strobl Alajos, elkészítheti az Operaház két homlokzati fülkéjébe Liszt Ferenc és Erkel Ferenc egész alakos szobrát. Ez az első nagy sikere, ez egyébként itt készült a két szobor, itt mintázta őket a szomszéd épületben, ugyanis a régi zeneakadémián az Andrássy út 67-ben kapott műtermet, annak is köszönhetően, hogy itt volt Erkel Ferenc lakása, illetve Liszt Ferenc pesti lakása is, tehát így nem a zeneszerzőknek kellett mozogniuk, hogy modellt üljenek, és ezt követően elhalmozzák megbízásokkal. 1887-ben, vagyis hogy hát végül is csak 88-ban nyeri el az Arany János emlékmű megbízásának a megbízását.
Ez van a Nemzeti Múzeum előtt?
Így van, ez a Nemzeti Múzeum elé kerül, és ekkor készíti el Deák Ferenc szarkofágját a Fiumei úti sírkertben, és ekkor kezdődik az ő portré szobrász karrierje, ugyanis ahogy végig tekintettük az életművet, azt láttuk, hogy ugyan legtöbben a köztéri emlékműveit ismerik, tehát a Mátyás kutyát, az Arany emlékművet, a Szent István lovas szobrot a várban, az Egri dobó szobrot, stb., de az életműnek a több mint kétharmada az portrészobor. Az, hogy ilyen népszerű lett portrészobrászként, az egyrészt annak is volt köszönhető, hogy nagyon jó mintázókészsége volt, meg nagyon jól meg tudta ragadni az ábrázoltak egyéniségét, de volt egy ilyen társadalmi aspektusa is ennek. Ő volt az első magyar szobrász, akinek Ferenc József modellt ült, és nyilván ez még vonzóbbá tette a portré megrendelők számára a későbbiekben.
Kikről mintázott portrét? Egy-két nevet említsünk a Ferenc Józsefén kívül.
Gyakorlatilag mindenkit, tehát a korabeli politikai élet, gazdasági élet, művészeti élet szinte összes prominensét megmintázta, és az élet végéről ezt fel is jegyzi a fia, hogy van egy olyan periódus a Stroblnak, amikor minden ismerősét megmintázza, tehát hogyha valaki ismeretségbe kerül vele, akkor sejtheti, hogy róla is fog készülni Strobl szobor, de valóban megbízások is számosan vannak. Itt a kiállításon is sokféle portrét mutattunk be, egészen a reprezentatív uralkodó portrétól, tehát kikerült itt is Ferenc József és Erzsébet egy-egy portré büsztje, különböző miniszterelnökök, miniszterek, arisztokraták, művészek, ugye a kiállításon az egyik főhelyen áll Pálma Ilkának, ugye a Népszínház primadonnája volt, és de ugyanígy külföldön is, Bécsben is nagy sikereket aratott, és ez a szobra azért is érdekes, mert ezt 1886-ban még a Várkert bazári műtermében mintázta a Strobl, de itt állította ki a mostani régi műcsarnokban, tehát a Képzőművészeti Egyetemen először az 1886-os őszi kiállításán a Képzőművészeti Társulatnak, és ekkor egyébként kiállítottak egy festményt is, ami azt ábrázolta, hogy Strobl megmintázza Pálma Száma Ilkát, ezt Strobelnek egy művész barátja, Vágó Pál készítette. Nagyon szerettük volna, hogyha ez a festmény is bemutatható legyen a kiállításon, de egyelőre még nem akadtunk a nyomára. Legutóbb 2009-ből lehet tudni információt, hogy akkor még Vágó Pál örököseinél volt, de sajnos igen, ez nem az Vágó Pál, hanem az unoka Vágó Pál feleségénél, az vagy Vágó Pál nénál volt, aki 2 éve elhunyt, és sajnos nem találtunk kapcsolatot az örököseivel, de reméljük, hogy ez a kiállítás arra is lehetőséget ad, hogy tovább folytathassuk a kutatást, illetve az embereknek is fölkelti majd az érdeklődését, és ha esetleg lapul otthon egy Strobel mellszobor a sarokban, akkor majd szívesen előállnak vele, és ezzel is gazdagodhat az életmű.
A kiállítás koncepciójáról, hogyha hallhatnánk.
Nagyon sokféleképp igyekeztünk közelíteni ehhez a témához, ez mindenképp szempont volt, hogy ne egy hagyományos Strobel best of-ot készítsünk, hanem egyrészt utaljunk arra, hogy Strobel hogyan kapcsolódik a Képzőművészeti Egyetem intézményéhez, ehhez a konkrét épülethez, kik azok a környezetében, akiknek akár ő alakítja a környezetét, akár akik a Strobelról alkotott képünket alakítják, vagy akik lehetővé teszik számára az alkotást, tehát igyekeztünk bemutatni a